Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ebben a nagy melegben azért jó néhányan összefutottunk, mert nem csak a hideg jelent olykor megpróbáltatás, hanem a nagy meleg is. És talán még egy kicsit szimbolikus is ez a meleg időjárás, hiszen első vendégünk dr. Sárkány Mihály etnográfus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Na, olyan jól azért nem megy nekem.
Nem.
A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében vagyok az Európán kívüli kutatási részlegnek a vezetője. Az nem annyira jó, mint tagnak, mert a tagoknak van egy olyan javadalmazás, amit azt hiszem mindenkinek szívesen lenne.
Jó, de akkor meg is szeretném kérni, hogy pár mondatban legyen szíves, mutatkozzon be.
Igen. Hát először is én most 66 éves leszek júliusban. 68-ban fejeztem be az egyetemet, és azóta ugyanezen a helyen dolgozom két év kihagyással, amikor egy idegen egyetemen voltam főállásban, és hát tanítok az ELTE társadalmi tudományi karán kulturális antropológia szakon, úgyhogy ott is létezem. Na most, mint hogy én egyetemen néprajzot és történelem szakot végeztem, és hát eközben rájöttem arra, hogy engem jobban érdekel a néprajz, mint a történelem. Ezért, amikor lehetőség volt arra, hogy ilyen irányba menjek el dolgozni, akkor nem hoztam egy percig se, hogy kutatóintézetbe töltsem el az életemet. Most hát egyetemistaként már afrikanistának készültem, de hát magyar néprajzzal is foglalkoztam természetesen, úgyhogy kutatásokat itthon is végeztem, Afrikában is, Romániában is, Moldvában, Csángó körében. Úgyhogy elég sok felé volt szerencsém egy kicsit alaposabban megismerni embereket, és hát azért egy ilyen pálya és állás magával hoz sok olyan utazást is, konferenciát erre arra, aminek a révén sok felé jártam a világba. Úgyhogy hálás vagyok a sorsnak. Ennyi.
Jó. Jó, épp azt szerettem volna kérni, hogy az ablakot csukjuk be, mert nagyon erős annak a gépnek a hangja.
Milyen gép?
Hát ott kint valami... Ja, a ventilátor volt. Jó. Tehát ugye úgy állítottam össze a mai programot, hogy az emberi társadalom múltjáról essen szó, tehát megismerhessük egy kicsit a természeti népeknek a világát, és majd a következő vendégünk ugye a jövő társadalmáról fog beszélni velünk. Az elmúlt 10-20 évben, amikor a technika ennyire fejlődött, azt hiszem ez nagyon erősen odahatott, hogy a különböző tőlünk távol lévő elzárt területeken, Afrika belseje, vagy esetleg Latin-Amerikában, az őserdőkben, talán Ázsiában, hogy egész egyszerűen ők is sokkal közelebb kerültek a mai civilizációhoz. Tehát gondolom 40-50 évvel ezelőtt még sokkal inkább lehetett olyan népeket kutatni, akiknek még a külvilágról, a távoli külvilágról még nem igen volt valós képük. Ez igaz vagy nem?
Hát annyiban igaz, hogy ma már nagyon kevés olyan embercsoport van a Földön, amely nem került kapcsolatba valahogy a civilizáció áldásával és áldatlanságaival. Abban a tekintetben viszont azt hiszem, hogy érdemes felülvizsgálni az embernek az ismereteit, hogy mikor is kezdődött inkább ez az alaposabb megismerése a világnak, és ezért mikor jutottak el különböző gondolatok vagy javak az emberiség különböző csoportjaihoz, akármilyen is, hogy nem találkoztak ezeknek az előállítóival. És hát azért ebben a tekintetben sokkal hosszabb a történet, szóval az ember, amióta a Földön van, jön-megy. Ugye végül is a Föld belétesülése olyan emberek által történt, akik vadásztak, kalásztak, gyűjtögettek, és már ennek a technikának a szintjén is lehetőség volt a közlekedése. És hát semmi okunk nincs feltételezni, hogy csak akkor tették meg ezeket az utakat, tehát az ember egy mozgékony lény volt. És aztán a feltűnő számunkra az szokott lenni a múltból, amikor ezek a mozgások valami vagy látványos katasztrófára vezetnek, vagy olyan összecsapásokra, amelyeket az emlékezet megőriz, vagy ritka sikerekre. Na most éppen ezért mondjuk, ha arra gondolunk, hogy a 15. századtól kezdve a különböző felfedező utak, és ezt követően olyan események, mint mondjuk a rabszolgakereskedelem, milyen hatást gyakoroltak a világra, akkor nyugodtan feltételezhetjük, hogy minimum 500 éve a világ igen távoli sarkaiba is eljutott valamiképpen annak a civilizációnak a hatása, amelynek részesei vagyunk itt. Az egy más kérdés, hogy a képviselői is mindenütt megjelentek-e, és hogy milyen mértékben alakították át azoknak az embereknek az életét, világát, akikhez eljutottak ezek a, mondom, áldások és áldatlanságok, mert ugye a rabszolgakereskedelmet azt hiszem elég egyértelműen az áldatlanságok közé sorolhatjuk. De áldások is, hiszen azért bizonyos javak mégiscsak megkönnyítik az emberek életét. Hát ha pusztán arra gondolunk, hogy mondjuk a kőbaltát felváltotta sokfelé az acélbalta, amiben valamivel könnyebb volt írtani egy olyan tisztást az erdőbe, amelyiken az ember valamit termelhet, és ezért többet tudott termelni hirtelen, és egy kicsit megnőttek ezért az életesélyei, hát az nyilván az áldások közé tartozott. Minden esetre az bizonyos, hogy az elmúlt évszázadban még voltak a Földön olyan népek, amelyek kőből készült szerszámokkal éltek, dolgoztak, amelyeknek az életében a vadászat, a halászat és gyűjtögetés volt a legfontosabb tevékenység, ez volt a megélhetésük fő forrása. Ilyenek azért ma is akadnak, csak hát nagyon-nagyon kevés belőlük és elszórtan, és sokkal inkább kitéve azért most már az érdeklődésnek akár olyan formában is, hogy turista csoportok látogatják meg a halászó-vadászó népet.
Hol vannak ilyen közösségek?
Hát Afrikában például az Eyasito mellett találhatók a Hadzapik, akik...
Ez hol van? Mi? Azért az annyira nem olyan
járatosak. Tanzánia, tehát Afrika keleti oldalára gondoljanak. Ha elindul az ember az Indiai óceán felől, végig megy a nagy hegyek tövébe, mint a Kilimandzsáró és a Meruhegy, akkor utána eléri Tanzániának azt a középső részét, amelyet lefolyástalan területnek szoktak nevezni, és ennek a lefolyástalan területnek a közepén van az Eyasito, és hát ennek az Eyasitónak a közelébe még megtalálhatók voltak a 20. századnak az utolsó évtizedeibe is ezek a népnek a képviselői. Ezeknek további érdekessége, hogy minden bizonnyal antropoid és nyelvileg is rokonai a Dél-Afrikában található busmanoknak, akiket mi szánoknak nevezünk, mert nem szeretjük a becspérlő elnevezéseket használni már.
Hogyan nevezik?
Szánnak.
Szán?
Igen, igen, mert
a busman az mi?
A busman ugye azt jelenti, hogy bozóti ember, és hát ez egy olyan pejoratív elnevezés, úgyhogy nem szeretünk ilyeneket használni manapság semmilyen népre. Hát ugye ő rájuk a 17. században odaérkező búrok használták ezt az elnevezést, és a nyelvrokonaikra pedig a hottentotta elnevezést, az egy szavas marhatartó nép, akiket pedig manapság koikoinoknak nevezünk, és ezt a nyelvcsaládot, amelyben ennek a két népnek a nyelvét beszélik, koiszánnak. Na most ennek a koiszán nyelvnek a képviselői megtalálhatók Tanzániában is, a Hadzapik mellett van még egy ilyen csoport, a szandalék, de azok fölművelésből élnek már nagyon régóta.
A köztük levő távolság az mennyire törzsek?
Hát ez a dél-afrikai és a tanzániai népek közötti távolság az több ezer kilométer. A szandalék és a Hadzapik közötti távolság az olyan kb. 1000 kilométeres távolság, de egész biztos, hogy korábban jóval nagyobb területen élt ez a népesség, ami egyébként viszonylag alacsony növésű, nagyon könnyed a testfelépítésük, nem egészen feketék, hanem inkább sárgás-barna a bőrük, és hát legalábbis a szánoknál ez egy nagyon ráncos bőrfajta. Ez a Hadzapiknál nem így van, nem tűnik fel ilyen különleges ráncos bőr. De ránézésre meg lehet mondani, hogy nem a környező marhatartó nilusi nyelveket beszélő népek, vagy a földműves baltuk köréből valók.
Tehát ettek akkor ebből a jellegzetes elkülönbségükből, tehát a ülemük alapján lehet feltételezni, hogy ők valószínűleg egy zárt közösséget alkottak hosszú évszázadokon keresztül?
Hát az nagyon valószínű, hogy szerepet játszott az egymás közötti házasság. Hát persze azért ezeket a népeket sem úgy képzeljük el, hogy nem fordul elő másokkal való együttélés, és ebből kifolyólag persze nem annyira egységes ez a kép. Egyáltalán az, hogy ahogy mi elképzeljük az embereket különböző bőrszínek szerint, ez nem igaz. Szóval nekem a legnagyobb meglepetés Afrikában az volt, hogy ugye mi úgy gondoljuk, hogy feketék, vagy legalábbis sötétbarnák, és hát ezek után rengeteg színárnyalat van. A feketének, a barnának is sok árnyalata lehetséges, és egészen világossárgáig terjednek ezek a színárnyalatok. Szóval nem úgy néz ki azért ez az Afrika, hogy egy nagy fekete népesség lakja. És hát akivel én találkoztam, és egy szandave származású férfiú volt, az mondjuk úgy, hogy egy olyan közép kávébarna színe volt, de a haja más volt, mint az afrikai gyakjas haj, egy kicsit más volt.
Az akkor az úgy néz ki, hogy voltak bizonyos törzsek, így elszigetelődve, időnként keveredtek, vagy egy-egy ilyen keresztező házasságok voltak, és akkor ők mind saját különlemet fejlesztettek ki, vagy...
Ez olyan dolog, hogy minden nép mindig valamiféle keveréknek az eredménye, csak bizonyos elemek nagyobb mértékben játszanak benne szerepet, vagy kisebb mértékben játszanak benne szerepet, amelyek ezt az összképet egy kicsit befolyásolják. Na most az ilyen manapság a többiektől eltérő nyelvet beszélő népeknél feltűnőbb ez az elütés, hiszen sokkal kisebb az aránya az ilyen másokkal való házasodásoknak és keveredéseknek, mint azoknál a népeknél, ahol a nyelvi átjárás is könnyebb, meg a kulturális hasonlóság is nagyobb. Úgyhogy azért itt mondom, róluk sem úgy kell gondolkodni, mint akik okvetlenül csak egymás között élték le az életüket.
És milyenek ezek az emberek, a viselkedésük, a gesztusaik, a nyitottságuk, a barát, tehát mint most, emberek milyenek?
Hát először is ott kell kezdjük a dolgot, hogy az emberiség egy hihetetlenül egységes lény. Volt egy német kutató, Eibel Eibelszernek hívták, egy pszichológus, aki azt vizsgálta, hogy a világ legkülönbözőbb részein lévő embercsoportok születésüket követően mikor kezdenek eltérő viselkedésformákat mutatni, gesztusaik mikor ütnek el. És hát ebből a vizsgálatból az derült ki, hogy másfél éves korig semmi különbség nincs az emberiség különböző csoportjainál.
Német kutatók vizsgáltak?
Igen, egy Eibel Eibelszer nevezetű müncheni kutató volt, és filmre vette a mozdulatokat, nagyon különböző részén a világnak igyekezett ezeket végigcsinálni, és hát ebből ez derült ki. Ez derült ki, hogy nagyon egységes az emberiség. Most ami ezután következik, másfél éves kor után, az pedig a tanult viselkedések világa. Tehát ott már vannak természetesen különbségek, mert attól függően, hogy ki milyen csoportba nő bele, milyen mintákat tanítanak meg neki, hát az szerint azért változnak dolgok. De azért ezek nem olyan égrengető különbségek. És hát ezek némileg fakadnak azért olyan adottságokból is, mint hogy mondjuk különböző embercsoportoknál nem teljesen egyforma csont és az izomzat aránya az embereknél. És amely azoknál a csoportoknál, ahol a csont mondjuk kisebb arányt képvisel, ott egész más a mozgás annak következtében, hogy olyan lágyabb mozgású emberek lesznek. Úgyhogy amikor a különböző sportsikereket nézzük, hogy sprinterek között, sprinterfutók között milyen sok afrikai származású van, az Egyesült Államok híres sprintere is általában afrikai származásúak, hát ott bizony lehet látni ezt az eltérést, hogy egyszerűen egy más izomzattal rendelkeznek, és ezért tudnak jobb sprinterek lenni tömegesen, mint a nem ilyen izomzattú. Ő is fekete, igen.
Igen. És hogy tehát milyenek ezek az emberek? Tehát most hogy mi véletlenül arra mennénk, és akkor a, nem tudom, hát ősebbő van arra, gondolom, ugye?
Hát a
hazaviselkedők az kiírnének, ha találkoznánk ott, akkor...
Az nem ősebbei terület, nem? Az egy ilyen bozótos szavanna, úgyhogy még eredetez is olyan könnyű ott. Ezért alkalmas van, hogy oda vigyék a turistákat manapság, és most abból élnek, hogy mutogatják magukat a turistáknak legfőképpen. De voltam én ősebbi.
És kapnak némi támogatást?
Hát az államtól nem sokat. Hát Tanzánia az nagyon szegény állam.
Úgy, hát nem is az állam, tudod.
De a turisták azok fizetnek.
Turisták, ahogy tetszik a pénzt, azt fel tudják, mire használják az?
Elmennek a boltba vásárolni, természetesen bolt is van már a közelben. Szóval azért ezek az országok úgy néznek ki, hogy van bolthálózat, vannak főleg indiai kereskedők mindenütt, lehet vásárolni például üdítőitalokat, szóval ez azért nem azt jelenti a szegénység, hogy nem volnának javak. Csak hát nagyon sok embernek nem futja rá. De voltam én olyan vadászcsoportnál, ez Kongóban volt, a Nyiragongo nevezetű hegyen, ez Kongónak és Ruandának a határterülete, kongói medence keleti részén van, a Kibutó közelébe.
A Kibutó
az egyike annak a tóláncolatnak, ami Kelet-Afrikán végighúzódik, és ilyen nagy tavak övezetének nevezik. És amellett ez egy több mint 4000 méter magas hely. Most ennek az oldalán élnek pigmeusok, apró termetű emberek, akik egyébként ott magukat Zairoának nevezték. Na de ez, hogy ők magukat Zairoának nevezték, ez annak volt a következménye, hogy amikor Kongó a gyarmati sorból felszabadult, és átkeresztelték Zairnak, hát elterjesztette az állam, hogy itt ti vagytok az őslakók, úgyhogy titeket Zairoának nevezünk. De ez nem saját elnevezés volt, őket egyébként Tuának nevezik a körülöttük lakók, mint sok más csoportok is a pigmeusok közül. És ők valóban őserdőben élnek, és oda nagyon nehéz eljutni. Tehát először is nem nagyon szeretik, hogyha oda eljut egy idegen, és amikor oda mentem, akkor a előttük lévő faluba meg kellett álljak, és fölvegyek két kongói hivatalnokot, mert nem engedtek volna oda, csak úgy oda menni. De most ilyenkor az embernek el kell
dönteni. Mert itt nem engedték volna.
Hát ezek a kongói hivatalnokok, ha nem viszem őket magammal. Hát én kocsival mentem, volt egy tolmácsom, és hát szóval azt nem tudhatja ilyenkor az ember soha, hogy ez minek szól. Ha az airoákat féltik tőlem, vagy engem féltenek a zairoák.
Vagy pénzre van, lenne szükség.
Nem, ezért nem kértek érte egy garast sem. Nem, ők eljöttek, ott voltak, látták, hogy nem olyan dolgokról beszélgetek velük, ami falrengető, és nem fogom föllázítani a kongói állam rendellenőket. A zairoák rögtön pénzt kértek, mégpedig olyan módon, hogy hát ez egy kicsi csoport volt, 18 ember élt ott együtt, és hát az egyiküket főnöknek tekintették, és hát ez a főnöknek nevezett ember a feleségével és egy kicsi gyermekkel lakott az egyik kunyhóba, és ott előtte áldogáltak. A kicsi gyereknek meg azt mondták, hogy beteg, és hogy kértek pénzt orvosságra. Na most természetesen adtam pénzt orvosságra, rögtön elszalasztottak egy legényt a szomszéd faluból, hogy vásároljon a boltba sört, mentek két üveg sört, abból mindjárt meg is kínáltak engem, mert ott ilyen körivászat keretében szokták elfogyasztani az efélét. Tehát mondjuk a gyógyszernek sok felfogás.
És a gyerek meggyógyult közben.
Hát a gyerek a maga részéről nem kapott belőle, úgyhogy ettől biztos.
És milyen nyelven beszélt velük?
Na most a tolmácsom az azért volt egy szerencsés dolog, mert ő viszont beszélte annak a környéknek a bantu nyelvét, ott egy Csí nevezetű nyelvet beszélnek.
Igen?
Csínek nevezik azt a nyelvet.
Csí?
Igen. És ezek az ajdóák is beszélték ezt a nyelvet, úgyhogy így tudtunk cseverészni egy keveset.
És miket kérdezett tőlük?
Hát kíváncsi voltam például arra, hogy hát kiből áll ez a kis csoport, a 18 fő, hát nem olyan sok. És ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy ez egy olyan családcsoport, amely elvileg fivérek együttese a feleségeikkel és a gyerekeikkel, tehát a feleségek egy másik csoportból kerültek ide. De azért nem volt tisztán ilyen a képlet, mert volt egy férfiú, aki nem volt ilyen rokoni kapcsolatban a többiekkel, hanem az egyik nőtestvérüket vette feleségül. A nőtestvér meghalt, ő viszont itt maradt ezzel a csoporttal, mert itt jól érezte magát. Tehát azért ezek a minták mindig az embert figyelmeztetik, hogy mindenféle szabályokat megtanulunk arról, hogy az emberi társadalmak hogyan épülnek fel. Hát soha egyik sem úgy épül egészen fel, ahogyan ezt a szabályokba rögzíteni szokták, ilyen kis eltérés lehetséges. A pigmeusok egyébként arról nevezetesek, hogy ott elvileg a házasság az csereházasság, Tehát ha valaki meg akar házasodni, akkor egy másik csoportból kell hozom úgy egy asszonyt, hogy azért ő cserébe ad egy saját asszonyt a saját csoportjából. Ennek persze megvan az a következménye, hogy vágy is egy könnyű, mert csereválást is kell lebonyolítani. Igen. Igen, úgyhogy...
Hát akkor nem is olyan szoktak.
Hát nem tudom, mert nem volt szerencsém olyan hosszú időt tölteni, hogy ezt megfigyelhettem volna. De mindesetre, akik írtak róluk, azt állítják, hogy azért voltak válások is körülbelül. Minden esetre, hát nem könnyű.
Szokások több nejűség, vagy ilyes, vagy nem szokás?
Hát ebben a csoportban egyetlen több nejű családot sem láttam, de mondom, nagyon kicsi volt a csoport.
Ja, persze, azok nem nagyon lehet.
Na mostan ez a több nejűség, egy nejűség kérdéskör, ez egy érdekes dolog. Mi hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy az emberi társadalmak nagy részében a több nejűség az úgy megvolt. Lehet, hogy a hajlandóság megvolt az emberekben a több nejűségre, de azért ez nagyon, nagyon nehezen volna igazolható. Éppen az ilyen zsákmagyaró népek körében végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy hát legalábbis a fele ezeknek a csoportoknak egy nejűnek volt leírható, hogy ez most kényszerből vagy szükség, vagy azért, mert hogy már kényszerrel azt értem, hogy nem voltak itt elvenni feleségül. Vagy pedig azért, mert eleve így írták elő a társadalom szabályai, ezt sokkal nehezebb tisztázni. Az, hogy az emberi társadalmak nagy többségében ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak úgy, hogy okvetlenül egy nejükkel legyen egy család, ez nem azt jelenti, hogy a legtöbb társadalomban miért lenne mégiscsak egy nejűség. Van egy török város, amelyik 1671-ből följegyezték a több nevűek, egy nevűek arányát, ez egy több ezres városka volt, és egyetlen egy több nevű családot találtak benne, pedig hát a törököknél aztán abszolút megengedett volt a több nevűség. Most az a kikujú falu, ahol én éltem Kenyába, az egy olyan falu volt, ahol négy vallás hívott, ezek keresztény vallások voltak, ezekből az egyik az egy független egyháznak nevezett keresztény változat volt, ami azért volt független, mert megpróbált az ilyen jó régi szokásokat betartani, mint a több nejűség. Na most ennek az egyháznak a követői között a kb. 800 fős faluban volt négy család, ahol több mint egy feleség volt, de négynél több sehol sem volt. Ez volt a maximum. Tehát a nagy többség végül is nem volt ott sem.
Hogy volt a költözve?
Hát most az a kérdés, hogy kik és hol. Mert az előbb említett pigmeusoknál azt kell mondanom, hogy manapság a jellemző az, hogy az emberek azt veszik föl, amit ilyen Európában már elhasznált göncökként árusítanak afrikai piacokon. Tehát az az időszak már régen elmúlt, amikor fűszoknya és eféle holmikat hordtak az emberek. Inkább ilyen viszonylag rongyos, de európai stílusú ruhadarabokat lesz fel, aki tud. A nőknél más a helyzet, a nők azok inkább tartanak egy bizonyos viseleti formát, ami egy lepelruha, ezt magukra tekerik. Ez Kelet-Afrikában minden társadalomban megtalálható, még a pásztor társadalmaknál is vannak ilyen lepelruhák. És ezt így mell fölött meg szokták kötni, és megmaradt. Most ezeknek a leperruháknak az anyagát jó részt Indiából hozzák be kereskedők.
Tudom, mint a szárong.
Hát, hasonlít,
igen. Szárong, igen.
Ezt attól függ, hogy milyen anyagból van. Hát a jobb anyagból lévőt, azt kitengének nevezik, a rosszabb anyagból lévőt, az kangának. Ezek szuahíli szavak, és elterjedt.
Igen, csak a szári az hasonló. Szári a szárong.
Igen. Úgyhogy a nők ezt hordták, és a pigmeus nők is ilyesmit igyekeztek hordani. Most a kikujú faluban ott pedig azt is láttam, hogy amikor ünnepnap volt, akkor a nők sem ilyesmit vettek magukra, hanem európai típusú ruhát. Na most a keresztény egyházak szoktak osztogatni különféle köpenyszerű ruhákat, úgyhogy elég sokan hordtak ilyet ünnepnapon. Vagy pedig direkt csináltattak az alkalomra. Részt vettem egy esküvőn, és ott a rokonságból fiatal lány, koszorús lány felöltözve, azok egységesen egy világos zöld ruhát hordtak, ami hát inkább európai típusú ruha volt, mint sem az afrikaiakra emlékeztető, bár elég szellősnek csinálták meg. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent feladtak viselet terén az egykori módiból. Most már nem nagyon gyakran látjuk azt se, hogy olyan tetoválásokat alkalmaznának, mint ami azért régebben sokkal szélesebb körben megvolt, ezt leírásokból, fotókból tudjuk. Ma már kevesebb van, de előfordulnak azért tetovált emberek, vagy különböző díszítményekkel torzították a külsőt, tehát ha az idős néni, akinél én laktam egy házba vele, ebben a kikülyű faluba, az például egy nagy lukat volt kénytelen elviselni a fülébe, amiben valahogy egy fakorongot tartott, mert az volt a dísze. Aztán voltam Kenyába, annak a nyugati részén egy Pokotnak nevezett pásztortársadalom tagjainál.
Milyen?
Pokot. Pokot. Hívják őket. Azok az alsó ajkukba ma is tesznek egy... Nem, ez nem korong volt. Ott egyébként szokás volt a nőknél a korong, hanem egy fém töltényhüvelyre emlékeztető kis eszköz, amit úgy beszúrtak az alsó ajkukba. Szóval ilyen szokásokat azért tartanak még itt-ott, de a nagy
többségeknek nem.
Ez kimutatható, hogy ezek a régi, nem tudom, akár több ezer éves szokások, hagyományok mikortól vesznek el?
Hát az, hogy mikortól vesznek el, az igen. Szóval az egyértelmű, hogy ezek az életmód átalakulások, azoknak a mintáknak a követése, amit a gyarmatosítás során megismernek, hát ez vezet oda, hogy feladnak bizonyos szokásokat, ezek között meg kell mondani, hogy rossz szokásokat is szerencsére feladnak, de hát a viseletben nagyjából mindenféleiket szeretjük, hát kinek ezt tetszik, kinek az, de
vannak egyéb
szokása is az emberiségnek, és nem mindig jót teszem hozzá, ez ránk is érvényes.
Hát világon is vannak rossz szokások.
Igen, ezért mondom, szóval...
Az a világon mindenütt van.
Ez így van, tehát mondjuk amikor az ember ilyenekről olvas, hogy népszokás volt valaha, a kakas lövés vagy a liba ütése, hát szóval ezek azért nem olyan nagyon szép szokások, lássuk be, de nem olyan nagy baj, hogyha nem gyakoroljuk őket a továbbiakban.
Most erre talán nehéz lesz választ adni. Ezek a népek jól járnak azzal, hogy megszűnt az elzártságuk, vagy nem?
Azt kell mondanom, hogy ez nem jó kérdés. Szóval kénytelen vagyok erre így válaszolni.
Két oldalú.
Ugyanis ez a kérdés nem tehető fel. Egyszerűen az, hogy a világ változik, és ezek a népek kénytelenek változni benne, ez annyira szükségszerű, hogy ezért ők nem mérlegelhetik igazán azt, hogy mi most jól járunk-e vagy se. Egyébként nyilván vannak olyan tagjai egy társadalomnak, aki elmondhatja magáról, hogy valami miatt én ezt most úgy értékelem, hogy jól jár, többi meg inkább a veszteséget érzi el. Egy biztos, hogy a gyarmatosítás időszakában, mindegy, hogy melyik kontinensre megyünk, mindenütt egy kicsit elkezdett a népesség csökkenni. Ha így mérjük azt, hogy egy társadalomra nézve milyen egy ilyen külső társadalom és kulturális hatás, akkor ez természetesen rossz, hiszen azt jelenti, hogy valamelyest csökkentek az életlehetőségek. Na de ugyanakkor ezt követte néhány évtizeddel többnyire egy olyan korszak, amikor ugrásszerűen elkezdett nőni ugyanezeknek a térségeknek a társadalma, és hát ma éppen ezzel kell szembenézni a világban, hogy annak a részén a világnak, ahol valaha gyarmatok voltak, sokkal gyorsabban nő az emberiség, mint a többi részén. És hát ez nem kevés kérdést vett fel abból a szempontból, hogy hát azokat az élet standardokat, amelyeket egyszer elértek már, azt vajon lehet tartani, vagy se. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mennyire fontos egy ember számára az, hogy olyan normák szerint élheti az életét, amit a sajátjának érez, mert ezt tanították meg neki a felmenői, ezt tartja igazán emberi életnek, és ehhez képest ezt meg kell változtatnia olyan normák szerint, amelyek az ő korábbi életét tulajdonképpen leértékelik, azt mondják rá, hogy ő képviselője valamiféle primitív állapotnak, akkor biztos, hogy úgy fogja érezni az egészet, hogy ez egy nagy veszteség, hiszen azért mindenki szeretne egy értelemmel teli életet élni, azt mondani el, hogy az az élet, amit élek, az jelentőséggel bír. És hogyha megfosztják ettől a jelentőségtől, akkor nyilván másképp érjenek. Na de, minek utána azért ezeknek a társadalmaknak az átalakulása magával hozta azt is, hogy nagyon sokan nem csak a ilyen külsőségeket utánozzák, hanem iskolázottak lettek, részt tudnak venni egy modern élet kialakításában, tehát ők már azt érzik magukhoz igazán közel állónak, és így megrostálva bánnak inkább csak a hagyománnyal, az ő számukra meg azért mégiscsak ez lehet egy érdekesebb és szebb élet is sokszor, mint amit maguk mögött hagynak. De mondom, nem jó a kérdés, mert azért ugyanakkor minden olyan életforma, ami egyszer volt a Földön, amelynek keretében az ember valamit alkotott, azért az bír bizonyos értékekkel. Valamilyen tudással, amit egyébként azok, akik ezt úgy gondolják, hogy meghaladták, már nem tudnak. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy egy eszkimó hány szót tud mondani a hóra, ami számunkra hó az valami fehér és legfeljebb időnként latyakos, és az eszkimónak egy óriási tartománya van, mert ő annyiféleképpen érzékelte, és ez a sokféle érzékelés ez azt is jelentette, hogy más tudok vele csinálni. Mint ahogy mondjuk ha saját példáinkra gondolunk, az, hogy mi hány földminőséget tudunk megkülönböztetni, akik nem dolgozunk ma mezőgazdasági munkát, hát azt kell mondanom, hogy silányabb az ismeretanyagunk, míg ha egy parasztembert megkérdeztek arról, hogy a saját mondjuk 5 hold földjén milyenek a földek, akkor olyan részletességgel elmondta a különböző darabjait, hogy melyiknek milyenek a sajátosságai, ezért ugye ebbe ezt tudok vetni, abba azt tudok vetni, ami mutatja, hogy egy sokkal mélyebb ismerete volt ugyanerről. Hát mi azt mondjuk, hogy agyag, meg homok, meg efféle kategóriákkal élünk, mert nem vagyunk ilyen bensőséges viszonyban valamivel, amit valaki valaha jobban ismer. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk róla esetleg olyan módon, hogyha kihívjuk a szakértőt, aki ezek után feldolgozza centinként, és ír róla egy részletes beszámolót, és hát ennek következtében azt elolvashatjuk, hogy ez milyen, tehát természetesen az emberi tudás gyarapítható ilyen módon, de ez nem ugyanolyan tudás, mint az emberi, aki odalépett, ránézett, és aztán rögtön tudja, hogy nekem ez erre vagy arra lesz jó. Az, hogy mi mit tudunk megérteni egy állatnyomból, majdnem semmit. Míg ezek a vadásznépeknek a képviselői ránéznek az üdülékre, és megmondják, hogy ez körülbelül milyen életkorú, illetve hát életkorú, szóval mikor eshetett, amikor odapottyantott egy állat, feltehetőleg merre ment, érdemes-e még utána menni, vagy se, vagy már túl messze van.
Most ez a kérdésem tulajdonképpen tudom, hogy nem lehetett megválasztani, de arra irányult, hogy és akkor most csak egy egyszerű példa, ami hát megint ugye maga nem érve, ugye mindegyik példa sántít valahol. Vegyük azt, hogy a fejlett világot, vegyük az Egyesült Államokban élő embereket, ugye azt szokták rájuk mondani, hogy gyökértelenek. És vegyük az eszkimót, akinek a gyökerei ott vannak. Lehet, hogy az egyik népcsoport, ugye sokkal magasabb színvonalon él, de valahol lebeg, és ezt érzi, akkor is érzi a milliárdos, mert ez azért bennünk van. A másik egy sokkal egyszerűbb feltételrendszerben él, ő otthon van, mindenféleképpen. Tudom, ez is egy olyan példa, mint az előző, tehát hogy nem nagyon lehet megválaszolni, de bennem ez, amikor a témát kerestem, akkor valahol ez vetődött fel bennem, hogy ezeknek a népeknek, még hogyha az évszázadok és évezredek folyamán változtak is valamennyit, alapjában nem szakadt meg az a folyamatosság, és ugyanazon a helyen maradtak meg, lehet, hogy egy picit fejlődtek, tehát gyökereik nem tépődtek el. Most ezeknek a pigmeusoknak, meg a többieknek az európai ruhával, a dobozos sörrel elszakadnak a gyökereik.
Ez egy érdekes megközelítés. A dolognak nézzük mind a két oldalát. Kezdjük az utóbbival, hogy amikor különféle olyan kulturális javakra tesznek szert, ami eddig nem volt a birtokukban, és aminek a révén másként kezdenek élni, és hát így módon tulajdonképpen a kulturális gyökereiktől szakadhatnak el. Ez igen, ez egy nagyon is valóságos veszély, és nagyon sok olyan csoportot ismerünk, amely ilyen módon vált talajvesztetté, és szétszoródik egyszerűen a világban, vagy beköltözik nagyvárosoknak a peremterületére, és ott egy arctalan tömegé válik a szegénységbe,
teszem hozzá.
Igen, szóval nagyon sok ilyen példát ismerünk sajnálatos módon. Ugyanakkor azért ezek a csoportok nagyon gyakran mégis elég sokáig képesek megőrizni a különállásukat, még mindig hangsúlyozzák, hogy mi nem vagyunk azonosok, és nem minden tagjuk költözik be azért végül is a város szélére. Tehát ez egy olyan dolog, hogy amelyik időszakban lehet lélekszámban szaporodni, ott mind a két eset előfordulhat. Egy olyan társadalomról tudok, amelyik a 20. század második felébe így tökéletesen gyökértelenné vált és szétesett. Ez az Iknek nevezett nép, ez Nyugat-Kenyában volt található, és hát ez tökéletesen felmorzsolódott.
Milyen lélekszámú volt?
Hát amikor még voltak annyian, hogy úgy jegyezték őket, ez egy néhány ezer ember volt. Na most ez a néhány ezer ember, ez azt lehet mondani, hogy két generáció alatt szűnt meg valamiféle organizált együttélésben megmaradni, és valósággal egymás kárára kezdtek élni a szétszórtan élő emberek. Ők nem költöztek be nagyvároson, helyre tették őket magukat. Pontosan azért, mert hogy hát a romló életfeltételek mellett a hagyományos életet élni már nem tudták, ezekért a javakért viszont megindult közöttük a versengés, és nem tudták ezt más feldolgozni igazán. Vannak népek, amelyek számára a versengés megjelenése az egyáltalán nem ezt hozta magával, hanem igyekeztek, azt kell mondanom, hogy látványosan meggazdagodni, hogy a többinek bebizonyítsák, hogy olyan gazdagok vagyunk, hogy azt is megengedhetjük magunknak, hogy a javainkat elpaljuk. Hát ilyenek az észak-nyugati parti indiánok, ez Kanada nyugati partja, északi csücskénél lévő terület, ahol a lazac halászatból meglehetősen jól meg lehetett élni, és ahol a gyarmatosítással odaérkező oroszok és angolok, ugye Alaszka az felül azért valami oroszok is jöttek.
Oroszok?
Igen. Alaszka az valami orosz gyarmat volt részben.
Hát meg a cári időben 7 millió nem is tudom dollárért, hogy mennyit adt el az orosz cár.
És hát ezek az indián csoportok, amellett, hogy lazacra halásztak, és ez egy nagyon jó alaptáplálék volt, azért vadászgattak is, és részt vettek a prémkereskedelemben. Tehát pénzre tettek szert sokra, és hát egyszer meggazdagodtak. Na most kialakult körükben egy ilyen verseny is, hogy de én megmutatom a másiknak, hogy azt is megengedhetem magamnak, hogy szereztem 6 gyönyörű poklócot, és felgyűjtöm. És akkor többit tegye a penész, hogy én erre is képes vagyok. De ugyanakkor ez egy olyan hajtóerőnek bizonyult, hogy újra és újra meg akarja szerezni a poprócot, és a többi is meg akarja. És ez a társadalom csoport, mert itt több indián népről van szó, ez nem hogy csökkent volna lélekszámban, hanem megmaradt, és hát manapság meg az indiánokat azért ezek az államok erőteljesen támogatják, úgyhogy most már egész jól megy.
Igen, most egy ilyen...
Kanadában is voltak orosz gyarmatosítók, ezt nem is...
Alaszkában.
Oroszoké volt. De most egy ilyen versengés, az igazából lehet azt mondani talán, hogy ugye még szaporodtak is, meg hát javak szintén fejlődtek is, de egyébként meg pont az ellenkezőjét történt velük, megszűntek annak lenni, amik voltak.
Nem egészen, nem egészen. Sőt, éppen ezeknél a csoportoknál egy nagyon erőteljes indián öntudat van, megpróbálnak különböző művészeti tárgyakkal is jelen lenni a világban. Egyáltalán a különféle olyan népek, amelyekből mi úgy gondoltuk, hogy akkora távolságra vannak a civilizációtól, hogy nem tudják magukat megszervezni, Hát ma már különböző képviselőkön keresztül olyan ideológiákat fejlesztettek ki, ami őket összekapcsolja és szembeállítja ezzel az őket valaha gyarmatosított világgal. Tehát van pánindián mozgalom, van pánafrikai mozgalom, úgyhogy ezek azért nagyon komolyan gyökeret vernek ezeknek a népeknek az értelmiségén keresztül sokakban.
Tehát akkor azt mondja, érdemes vizsgálni, hogy az egyik természeti nép, miért, népcsoport miért hullik szét, miért nincsen kohézió, a másik meg miért.
Igen. Szóval nagyon, nagyon érdekes, ahogyan felerősödik újra az igény az együttélésre. Hát én tudok olyan Pueblo indián csoportról, amelynek a közelében egy nagy víztározót alakítottak ki. A víztározó árnyékában nagyon jó mezőgazdasági termelést lehetett folytatni, ezek meggazdagodtak, ráadásul jöttek még a turisták is hozzájuk. Úgyhogy eljutottak odáig, hogy most már saját erőből fölállítottak egy iskolarendszert, és visszatanulják a nyelvüket, mert közben jó részt elvesztették a nyelvet. És hát van ilyen igényük, hogy igenis mi szeretnénk őrizni valahogy az identitásunkat, és ennek az egyik formája az, hogy akár mi a tanuljuk a kultúránkat.
Az Egyesült Államok déli részén van.
Igen. Igen.
Hát úgy értem, hogy... Hát talán Új-Mexikó környék.
Az a vidék, igen. Az egyébként egy kedvelt turista célpont lett, az a Pueblo-indián vidék, mert ott vannak érdekes régészeti leletek is.
Ha nem tévedek, akkor ott jön a Moki és a Zuni indián.
Igen, az Zuni.
Moki és a Zuni, azok ott élnek. De azt hiszem, hogy az Apache is gyűjtőnél volt, mert ott Új-Mexikóban a Moki és a Zuni, északabbra meg a Navajo, meg a Nihora indián, tehát ezeket gyűjtőnével hívták a Apache-oknak ezt a... Tehát ezek is beletartoztak.
A Navajo-k azok nem tartoznak bele az Apache-ok.
Hát igen,
az
csak...
Egy külön csoport. Hát külön. Az Apache-ok az egy érdekes síksági indián csoport, úgyhogy azok úttal is azokból a népekhez hasonlíthatók, amelyek nagyjából a Missouri, Mississippi mentén elterülő síkságokon voltak megtalálhatók, de most már nagyon kevés van belőlük, hát ezeket rezervátumokba kényszerítették, úgyhogy nagyon szétszóródtak, de lélekszámban nem kevesek, csak mondom, a terület már kicsi, ahol...
De az Apache az gyűjtőnév, tehát az...
Igen.
Angol...
Hát nagyon sok indián névről ez elmondható, hiszen...
Hát igen, a Comanche az is egy gyűjtőnév, az
a spanyol. Fogták rájuk.
Igen, tehát úgy... Igen.
Dél-Amerikáról nem nagyon esett szó, ugye általában a braziliai őserdőket tekintették meg egy olyan területnek, ahol...
Talán a legtovább maradtak meg,
hát,
az Amazonas felső lehet. Folyása mentén, az Orinoco felső
igen,
folyása mentén.
Arról a tájról mit tudnám
hát
mondani?
Hát az a helyzet, hogy ott is azért nagyon nehéz már arról beszélni, hogy az emberek távol maradhattak a modern civilizáció hatásaitól, szóval ott egyébként rengeteg botrány volt az 1960-as, 70-es években, mert ahogy a brazil, mondjuk így, hogy nagy tőke kezdte meghódítani az Amazonas medencéjét és előre haladt, hát bizony, hogy sok indián csoportot kiirtottak egyszerűen.
Hát igen, mert ott is erdei indiánok voltak. Hanem.
Igen. Erdőt is kiirtottak, de azért embert is kiirtottak.
Igen.
Ezekről nagyon szomorú történetek vannak. Na most az Amazonas medencében még mindig nagyon sok az erdő, de azért jelentősen lecsökkent, és hát ez valamelyest befolyásolja az egész földnek a légkörét, hogy ott ez a nagy csökkenés előfordul. Na most Brazília eközben azért a világ egyik vezető gazdasági hatalma lett. Szóval ezek a nagy előretörések, írtások, ezek együtt jártak óriási útépítésekkel, a művelterület jelentős kiterjesztésével, és hát ennek az országnak a fellendülésével. Na most Brazíliának ma kb. 180 millió lakosa van. Szóval nem csak arról van szó, hogy hát megerősödött egy állam, hanem nagyon népes is. Most ebben a 180 millióban ma már az indián lakosságnak az aránya jóval kisebb, mint volt mondjuk 50 évvel ezelőtt, amikor Brazília még egy 100 millió alatti ország volt. Mert nem az indiánok azok, akik nagyon szaporodnak lélekszámba ezeken a területeken, hanem azok, akik a nagy centrumokban és azok közelében élnek, ezek pedig Brazíliában vagy betelepült fehérek, vagy pedig Afrikából oda kurcolt rabszolgák, akik azonban hát végességgel felszabadultak, és megmondozgálnak az az előnye, hogy ott a fehér-fekete népesség között a határok eléggé elmosódóak.
Igen, mivel hogyha ők vitték oda, akkor kiállnak egy biztosan a életszínvonalat.
Hát az életszínvonal az egy következő kérdés, mert a szegény negyedek lakói azért jobbára ott is a feketékből kerülnek ki. Nem ilyen értelemben, hanem az érintkezés rendszerekben nem voltak olyan korlátok, mint ami Észak-Amerikában kialakultak, behúzolt rabszolgák és az ottani fehér ember között. Itt ezek azért lazában
történtek. Hát megveszik a tévét is annak ellenére, a műholdas televíziót, hogy szegények annak ellenére megveszik.
Szóval. Hát
ilyet hallottam, és ott még a kunyhóban is nézik a szappanoperákat, meg ilyesmiket, azt hallottam.
Igen, igen. Na most olyan dolog, hogy körülbelül ez esik le, meg néhány jó ruhadarab. De hát ugyanakkor egy csomó mindennel szembe kell nézniük, ami nehézség. Szóval azért ezekben a szegény negyedekben azért jönnek elsősorban az emberek, mert nincs munkájuk.
Most emiatt... Van valami elérhetősége olyan, hogy hol fog még?
Hát én általában elérhető vagyok, ahogyan Reményik úr is megtalálsz. Én az MTA Népközi Kutató Intézetében...
Hol elte?
Nem, az MTA Népközi Kutató Intézete.
Majd, hogyha
Sárkány Mihály?
Igen.
Na, értem.
Úgyhogy mindig elérhető vagyok.
Köszönöm szépen a tájékoztatást, hogy egyszer is nyertek.
Viszontlátásra.
Jó, szia, gyere máshoz.
Jó, persze.
Na hát egy biztos, hogy azért minél kisebb egy csoport, annál inkább van veszélye. Tehát ha nagyon lecsökken a rilegszám, és már felmerül annak a lehetetlensége, hogy például szaporodjanak, akkor elég gyorsan megkövetkezik az eltűnés, de ez a magyarországi falvakra is igaz. Tehát itt is tudok olyan faluról, ahol a fejvédi lakók száma a 90-et már nem éri el. És hát ott többen föl akarják támasztani ezt a falut, de ez azt jelenti, hogy oda kell költözni másoknak, és ők majd talán föltámasztják, de a rebeliek már nem fogják.
És ez már a régi falu, de meg is egy új falu lesz az új lakóiban.
Ez egészen bizonyos, hogy így van. Na most ilyen esetben, akik egy új falut csinálnak, azoknak van valami határozott elképzelésük arról, hogy az milyen legyen. Még arra is hajlandók, hogy összegyűjtik a néprajzi tárgyakat, összehordják, és akkor mondják, hogy ilyen volt a régi kultúra, épp csak egyet nem tudnak, hogy azok az emberek hogy éltek ezekkel a tárgyakkal. Lehet, hogy nem is lehet ugyanúgy élni, hozzáteszem, de hogy valami más fognak megvalósítani, az biztos. Szóval különböző környezetlévő csoportok szoktak ilyenre vállalkozni.
Az ilyen természeti népek valószínűleg nem a saját országukban jelentenek elsősorban értéket, hanem a távolról jött emberek számára, tehát a kutatók számára.
Hát ez egy nagyon fontos észrevétel, azt kell mondjam. Tudnék, ezekkel a népekkel a saját kormányzataiknak inkább csak gondja szokott lenni. Az egyik ugye ez, hogy meg kéne mégiscsak védeni őket valahogy, a másik pedig, hogy útjába állnak valaminek, amit manapság ők akarnak fejlődésnek nevezni. Hát erre most a legélesebb ellentétet azt Botswanába találni. Botswana az Dél-Afrikában van, a Dél-Afrikai Köztársaságtól északra fekvő állam. Másik irányban Angola határolja, harmadik irányból pedig Zimbabwe. Na most ez a Botswana egy meglehetősen gazdag afrikai ország lett, főként a gyémántbányászat révén, ezért az ottani Botswana uralkodó elit különböző fejlesztéseket szívesen valósítana meg. Most hát arra a területre esik a Kalahári sivatag, ahol a számok leginkább élnek, és hát ők még ezzel a sivataggal is tennének egyet mást. Most az igazság az, hogy nagyon kevés szám van már, aki a hagyományos módon él, a legtöbbjük már réges-régen másoknak a farmjain dolgozik. De az a kevés, aki ott él, még az is szúrja a szemet. Ugyanakkor meg mégiscsak értékesek, mert elég sok turista csak azért megy oda, hogy lássák. Ez ott egy kötélhúzás manapság, hogy mi is történik velük, hogy mennyire lehet összeszorítani őket. Ebben a tekintetben a helyi elit nem különbözik egy gyarmatosítótól, ahogyan valahogy gyarmatosító viselkedett, teszem hozzá, mert idővel a gyarmatosítók elkezdtek másképp viselkedni, mert kezdetben bizony nagyon durva módszereket alkalmaztak. Úgyhogy ilyen ellentétek bizony vannak a világon, ez egy igen jó meglátás.
És ahol ezek a népek élnek, ki az a földterület?
Na most ők általában úgy gondolják, hogy az a föld hozzájuk tartozik. Na most, ahol megnevezetnek egy modern nyilvántartást, ott rögtön elkezdik jegyezni, hogy melyik földterület kié, és hát akkor az ilyen senki földjének nyilvánítható területekre nagyon könnyű bejelenteni igényeket. És ha egy csoport nem elég erős ahhoz, hogy ezt az igényt elhárítsa azzal, hogy de hiszen ez a mi földünk, meg tudjuk védeni, akkor nehéz helyzetbe kerül. Na most ezt a nehéz helyzetet azért valamelyest oldja manapság a világ lelki ismerete. Tehát azért majdnem mindenütt találhatók olyan csoportok, ezek főleg jogász csoportok, vagy antropológus csoportok, akik kiállnak ezekért a népekért, és megpróbálják kényszeríteni a kormányzatokat emberi jogokra hivatkozva, hogy tartsák tiszteletbe ezeknek a népeknek az élethez való jogát azon a területen, ahol éltek eddig. És van, ahol ez nagyon sikeres. Tehát Ausztráliában például, ahol azért tudnunk kell, hogy az ausztráli őslakosságnak a nagy részét kiirtották a gyarmatosítás első időszakában. Ugye ez hozzátartozik, hogy ugye Ausztráliát az úgy népesítették be az angolok, hogy 1780 és 1845 között hajószámra szállították oda a fegyenceket, és hát azok megpróbáltak megélni úgy, ahogy tudtak. Úgyhogy mondjuk a legtermékenyebb, a legjobb életfeltételeket nyújtó területeken, ahol ma nagyvárosok vannak, hát ott már nyomot is hauszálős lakónak régóta. De az északi területeken megmaradtak sokáig. Most ezeken az északi területeken ezek a jogvédők például elérték, hogy törvénybe iktatták az ott élő népeknek a földhöz való jogát. Tehát oda már nem lehet csak úgy oda menni és azt mondani, hogy én megpróbálok kisajátítani. Tehát ilyen mozgások azért vannak. De ez egy nem könnyű dolog. Éppen amikor Tanzániába jártam, ott a Maszáiknak volt egy ilyen gondja, hogy hát a tanzán állam azért nagyon szeretett volna Maszái földterületeket megszerezni, nem magán emberek, az állam maga. És hát bizony ott voltak véres összecsapások is emiatt. De hát a tanzán gyerek az iskolakönyvben megtanulhatta, hogy ugye Maszái az képvisel valami letűnt és meghaladott életformát, tehát nyugodtan légyen csak föl ellene, hogyha úgy gondolja. Ezzel együtt például a Maszájok azok nem szegények, mert ők képesek arra, hogy megvédjék magukat, ha nagyon akarják. Sok az állat, sok a turista. Az állatot el is lehet adni, még akkor is, hogyha hagyományok ezt tiltják, de azért manapság eladják. Jó fegyvereik vannak, úgyhogy nem olyan könnyű azért ott nyadalt aratni.
Mondjuk, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben pár évtizedet, és kicsit olyan játékosabb veszük a kérdést, akkor mondjuk Európából elmegy egy talpra esett nagy tudású ember, és akkor elkezd mesélni egy természeti embernek az atomreaktorról, a rakétáról, és akkor ez valami olyasmi, hogy évezredek választják el a két embert egymástól, holott egy időben élnek a Földön.
Ez így van, és nem is nagyon tud vele mit kezdeni. Lehet, hogy még fog róla rajzolni is valamit, amiben meg fog jelenni egy mitológia jelenként valami, amit elmeséltek neki. De hát azért manapság nagyon változik a világ, szóval azzal, hogy rádió már mindenütt van, lassanként televízió is már szinte mindenütt van, azért rengeteg információ eljut az emberekhez, és hát legalább valami elképzelésük lehet dolgokról, és nem okvetlenül úgy jut el, hogy ne próbálná valahogy leképezni. Megint egy Maszáj példával, ha élhetek, ők például szeretnek gyöngyökből karkötőt hordani, férfiak, hozzáteszem. Most már az első világháború előtt eljutottak a körükbe olyan fehér emberek, akik karórát hordtak. És már akkor elkezdtek gyöngyökből karórára hasonlító karpereceket fűzni, azért, hogy rajtuk is valami hasonló legyen, ami nem jár, de minden esetre arra van, hogy az ember ott hordja a csuklóján, és úgy nézzen ki. Uh-huh. Úgyhogy az, hogy hogyan képezi le az ember a világot, ez egy elég fura dolog. Én emlékszem, hogy Pandúr szigeten voltam Baja alatt 1969 nyarán. És hát ott volt egy fővadász, aki ott élt mindig a Pandúr szigeten, az arra járó különböző kormánytagokat elvitte és lőttek szarvast, vaddisznót, tehát szó nem volt arról, hogy ő egy ilyen természeti nép, íjas, nyilas vadászához hasonló életet élne. De beszélgettünk arról, hogy hát milyen is ez, hogy embereket fellőttek az űrbe, és hát közeledik a földre szállás, az ember holdra leszállása. És ahogyan ő erről elkezdett beszélni, ez teljesen olyan volt hirtelen, mint egy mese. Szóval úgy képezte le magának a dolgokat, és legyünk őszinték, melyikünk rendelkezik olyan műszaki tudással, hogy úgy pontosan tudna, hogy mi is történik. Nem. Szóval eljut hozzánk a hír, megjelenik valamilyen formában, hogy ez megtörtént, és akkor úgy rápróbálkozunk. De hát alapján nem tudjuk azért megmagyarázni. Tanultunk fizikát, tehát tudjuk, hogy miről van szó, de azért a lényegét valószínűleg nem tudjuk pontosan.
És hogy továbbra is olyan az egyszerű megoldás, hogy létrán vásznánk fel a holdra, ugye? Mert az állam még közben, mi hozzánk közben.
Igen, valószínűleg nem lenne, de minden esetre annak ellenére, hogy nem úgy beszélünk róla, mint hogyha egy mese volna, azért ahogy azt mi előadjuk, azért az nem nagyon különbözik a mesétől. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy azért az átlag ember és a világ túlsó sarkán lévő átlag embernek az elképzelései között nem is olyan nagy a különbség. A kérdés az, hogy ki meddig jutott el a tanultság fokán. Na most azért az iskolázás nagyon terjed a világban, szóval ez figyelembe kell vennünk szintén.
A ma általános iskolában ülő gyerek, aki néprajzkutató akar lenni, milyen esélyei lesznek?
Hát ha onnan kezdjük a dolgot, hogy van-e alkalma általános iskolában tanulni olyan dolgokat, ami ebbe az irányba viszi, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sok esélye van. Ugyanis már elég sok iskolában elkezdték tanítani a néprajzot, méghozzá főleg falusi iskolákban tanítják, hiszen ott több esély van, hogy még valaki lát egy-egy idősebb embert, aki valami olyasmit csinál, mint amiről úgy gondolják, hogy a néprajz szólt valaha. Manapság nem egészen arról szól már. De hát az, hogy emberek nem biztos, hogy csak úgy élhetnek, ahogy az ő kortársaik, azért az valamelyest tanulható. Ezen kívül hát azért tanulunk történelmet, ennek keretében is tanulunk dolgokat, ami összekapcsolható a néprajztudománnyal, tanulunk irodalmat, tanulunk a népköltészetről, tehát bizonyos dolgokat tanulunk már nagyon korán, és hát ha valakiben van ilyen hajlandóság, ezeket azért szaporíthatja. Na most, hogy hogyan válhat néprajztudatóvá, hát arra különböző egyetemi tanszékek vannak. Magyarországon van ilyen oktatás, néprajz és kulturális antropológia címen, mert ez nem egészen ugyanaz a kettő, bár nagyon közel áll egymáshoz. Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Pécsen. És hát kisebb mértékben lehet hallgatni ilyen kurzusokat Szombathelyen is, valamint a Szarvasi Népfőiskolán, tudom, hogy van egy olyan pedagógus, aki rendszeresen képez hallgatókat, mert tanulmányi versenyeken szoktunk velük találkozni. De hát ez az ő egyéni erőfeszítés, azt hiszem. Úgyhogy lehet hozzá válni, ha valaki nagyon akar.
Akkor kérdezzetek.
Akkor én kérdeznék több mindent is. Sorolhatom, hogy mi az, ami eszembe
jutott? Hát, ha úgy gondolja, hogy képes vagyok megnézni egyszerre sokat, akkor
a népesség változása a gyarmatosítás után hirtelen lecsökkent a meghódított népesség, és utána pedig hirtelen megugrott a száma. Gondolom, hogy a csökkenés a hódítók erőszakosságának köszönhető, de utána a hirtelen népszaporulat pedig
hát minek az eredmény? Az egyértelműen annak, hogy azért olyan egészségügyi gyakorlatokat vezettek be a gyarmatosítók, a gyarmataikon sokfelé, hogy azért ez esélyt adott hosszabb életre is, meg több gyereknek az életben maradására is. Most hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni a tőlünk távol élő és egyszerű körülmények között élő emberek, hogy rövid az élete. Hát ehhez képest Kenyában például ma az átlag életkor a férfiaknak már 60 év fölött van, és a nőké is megközelíti a 60-at. Tehát szó nincs arról már, hogy olyan nagyon korán meghalnának emberek. Ez hozzájárul természetesen a népesség növekedéséhez, amellett, hogy hát abban a mintában, ahol én kutattam, ott azért a 6 gyermekes átlag volt a jellemző. Tehát nagyon sok gyerek születik meg és marad életbe a mai körülmények között. Szóval ha a gyarmatosítás pillanatában nagyon kicsi népszaporulatok voltak jellemzők, ezért tudott az a beavatkozás hirtelen csökkenéssel járni könnyedén, mert hiszen törékeny volt az emberi létfenntartás esélye. Egyébként akkor is voltak hosszú életű emberek, ezt hozzá kell tegyem, csak más volt a korfa egészen abban az időszakban, amikor volt néhány nagyon hosszú életű, és ugyanakkor nagyon sokan az élet különböző időszakaiban hunytak el, míg azért a 19. század közepe óta az európai vagy az észak-amerikai népességben van egy ilyen viszonylag széles derékhad, amely egy bizonyos kort megél, és hát ez egy, ennek a növekedése az, ami a jellemző szokott lenni.
Még azt szeretném megkérdezni, hogy civilizáció alatt mi a saját kultúránkat értjük. Egy néprajzkutatónál is így van?
Na most, hát először a civilizációnak többféle értelmezése lehetséges. Ugye az egyik legnagyobb néprajzkutató a világon Louis Henry Morgan volt, akinek az ősi társadalomról szóló műve az úgy megrengette a tudásanyagot a világba, hát ez nagyon régen jelent meg, 1877-ben ennek következték. Aztán ez, hogy megrengette, ez ugye lassan feledésbe merül, de ha azt mondom, hogy nálunk is létezik a morganatikus házasság fogalma, akkor azért ennek van valamiféle értelme, ugye arra lehetőségre utalva, hogy Morgan írt arról valaha, hogy viszonylag szabad érintkezés is lehetett férfiak és nők között, ami hát egy fantasmagória volt. Na most ő a civilizáció fogalmát olyan értelemben használta, hogy a 18. század skót felvilágosodás filozófusai nevezetesen, amikor az ember a politikai rendszer keretében megszelidíti már a világát. Na most a politikai rendszer keretében a világ megszelidítése azt jelenti, hogy törvényeket hoznak, államot alkotnak. Úgyhogy ő egyértelműen az államhoz kötötte a civilizációt. A 18. században, ahogy a német filozófia használta a fogalmat, ott a civilizáció pedig az anyagi javakban való gazdagodást jelentette, szemben a szellemi javakban való gazdagodással, ami a kultúra volt. A jelenlegi néprajztudomány a civilizáció fogalmát előszeretettel ebben a morgani értelemben szokta használni, és mi gondoljuk, hogy minden népnek van kultúrája, csak vannak olyan kultúrák, amelyek hát éppen azzal, hogy államot alkottak, írásra tettek szert, és ezért másfajta felhalmozását tették lehetővé a kulturális javaknak, egy más fázisát jelentik a kultúrával való élésnek, mint amelyek még nem. De ez nem azt jelenti, hogy ez ettől azok az emberek már értékesebbek. Az emberek egyformán értékesek mind a két változatban, csak hát ebben a változatban több lehetőség nyílt meg előttük.
Akkor még szeretném kérdezni, hogy azok a jogvédő csoportok, akiknek sikerült elérni, hogy megőrizhessék az őslakosok a földjüket, milyen támogatásuk volt, vagy valamilyen anyagi hátterük volt, vagy milyen csoportok álltak még mögöttük, hogy ezt el tudták érni?
Azt kell mondanom, hogy azért lehetett elérni, mert az emberiségben megvan a javulásra való hajlandóság is, nem csak a rosszra. Szóval az, hogy meg lehetett győzni, hogy ha egyszer ugyanolyan értékű emberekről van szó, akkor még az ő párukra gyarapodjunk, hiszen nem annyira pici ez a föld. Szóval meg lehet úgy is oldani az együttélést, hogy azért ezek az emberek se érezzék magukat mindenben kárvallottaknak. Ezt el lehetett érni egyszerűen azzal, hogy ez egy olyan meggyőződés volt, amelyet az ausztrál egyébként nagyon jól élő társadalomnak és sokak által ma mintaként bemutatott társadalomnak a vezető képviselői elfogadtak. Ebben persze az is benne van, hogy ma már azért a gazdagodás az nem elsősorban a földnek a minél szélesebb körű felhasználásán nyugszik, hiszen az ipari civilizáció az okvetlenül igényel nagyon sok földet, míg egy mezőgazdasági civilizáció szükségképpen azt igényelte, tehát ahogyan eltolódott a hangsúly az ipar a szolgáltatások felé a gazdagodásba, és kisebb a jelentősége a mezőgazdaságnak, hát így könnyebb is volt meggyőzni az embereket arról, hogy akkor már hagyjuk békén azokat, akik szeretnének a maguk körülmények között élni. De azért nem akarom ezzel idealizálni a képet, szóval Ausztráliában ma is nagyon sok egykori benszülött él szintén ilyen városszéli körülmények között, és azt kell mondjam, hogy a jól élő fehér társadalom alatt.
Sőt, hát volt a Sydney olimpia, ugye ők tüntettek is az ős lakosok.
Igen. Pedig ott is bevonták őket, hogy legyenek benne a felvonulásban.
Én azt is szeretném megkérdezni, hogy valamelyik természeti nép kapcsán említette, hogy az állatok eladása korábban tilos volt.
Igen.
Hogyan tekintettek akkor ők azelőtt az állatokra?
Ez egy nagyon furcsa dolog. Itt a szarvasmarháról esett szó, abban szájuknál. Van Kelet-Afrikában egy viszonylag széles sáv, a szudáni államtól Nílusföldjén lefelé, ha megyünk egészen Tanzánia déli részéig, ahol nagyon sok olyan nép van, amely elsősorban állattartásból élt, és főleg szarvasmarha tartásból. Na most ezek az emberek az állatokat azért tartották, mert szépnek találták. Meg reprezentálták a gazdagságát valakinek, hogy nekem sok szép állatom van, ami azért nem teljesen igaz, mert a tejét azt hasznosították, de nem erőszeretettel ették meg őket. Bár ahogyan ezt egyszer egy antropológus leírta az egyik ilyen népről, a nuerekről, előbb-utóbb minden marha a fazékban végzi, szóval azért előbb-utóbb csak megették őket, és más húst nem ettek, csak a szarvasmarha, a juh és a kecske húsát, de ezt az utóbbi kettőt részesítették előnybe. És vadállatokat nem ettek, kivéve egyet, a gnút. A gnút azt megették, az szintén nagy nyájokban él, egyébként kedves jószág. No és hát ezért ezt foglalkoztatta mindig is a kutatókat, hogy vajon mi van ennek a hátterében. És hát itt a nagy kérdés az, hogy mégis próbálta az ember a szarvas marhát domesztikálni. Vajon azokért a haszonvételekért, amelyeket ma gondolunk el, vagy talán valami más oka lehetett ennek. És hát elég komoly érvek szólnak amellett, hogy valahogy ilyen szent állatnak domesztikálták a szarvasmarhát, azzá akarták formálni, és a tisztelete az magával mondta, hogy akkor hát nem lehet úgy bánni vele, mint a hétköznapi javakkal, és főleg nem lehet eladni. Na most ez azért a 20. században megváltozott, szóval a 20. században elkezdték eladogatni mindezek a népek már a szarvasmarhát, és ezért most már szó szerint gazdagok sokan közülük, hiszen akinek mondjuk van egy több ezres nyája, azért ha csak a bőr mennyiségét nézi az ember, már az is egy komoly érték, de nem azért tartják ma se, hogy tömegével eladják. Nem egy ilyen tenyésztés van. A maszájok azok különben ilyen nagy családi együttesekben élnek, ahol a apa és ha már házas fiai együtt szoktak lenni egy ilyen nagy családban, ott egyébként több nehézség van. Minden nőnek van egy kunyhója, férfiaknak nincs kunyhója, hanem mehetnek a feleségekhez, ez egy sortatarozás szerint, hogy hol itt alszik, hol ott alszik, de mindenkinek eleget kell tenni. És hát azért némelyik ilyen családi tábor a 100-120 embert is kitesz. Ők egyébként Csiheder-korban nem élnek együtt a családdal, hanem a fiúknak is, a lányoknak is vannak külön táborai, ott ők külön élnek. És hát ebben a táborban van saját nyájuk, vannak saját juhaik és kecskék is, hogy azt is megehessék. És hát ez az az időszak, amikor tulajdonképpen ilyen marharablásokra elmennek a szomszédokat egy kicsit kirabolni, ha tehetik. Ez egyébként élő gyakorlat máig ezeknél a népeknél, úgyhogy amikor jön az esős évszak, akkor elmennek lehetőleg marhát rabolni, és akkor ahogy jön az eső, az elmossa a nyomukat. De ebből nagy botrányok vannak manapság, mert van úgy, hogy a hadsereg helikoptereket küld a marharablók után, sok gyilkolászással jár el együtt.
Úgy a fiúkat és a lányokat elküldik, akkor az nyilván az, hogy felkészítsék őket a felnőtt életre?
Ez az elkülönítés, ez évtizedekig tart. Szóval ez egy nagyon hosszú időszak.
Milyen kortól? Mennyi éves kortól?
Ez olyan 14-15 éves kortól, valaha olyan 30 éves korig tartott a férfiak esetében. A lányokéban nem ott az olyan 5-6 évű idő.
És akkor az idő alatt nem is volt gyerekük?
Nem.
Tehát nincs fogamszázgatlás.
Igen.
Ez egy érdekes dolog, mert viszonylag szabadosság volt, de gyerekek nem voltak. Tehát minden bizonyra megvoltak a módszerei. A 30 év körüli férfiak jöhettek haza és házasodhattak meg. Ez most valami esélye, és lejjebb került ez az életkor, amikor már visszatérnek a férfiak, de még mindig megvan ez a megosztottság.
És neki mi a célja akkor?
Hát ennek az volt a célja, hogy mindig kell legyen a társadalomnak egy olyan része, amelyik harcra kész, és meg tudja védeni a többieket. Na most itt nem csak arról volt szó, hogy vannak szomszédok, hanem vadállatok is vannak. Szóval egy maszát arra nevelnek, hogyha jön az oroszlán és meg akarja támadni a nyájat, akkor menjünk ki rá a késével meg a dárdájával és döfje le. Na most ez egy olyan dolog, hogy erre nem olyan könnyű fölkészíteni embereket, ott egyébként apró gyerekkortól készítik erre, szóval azt kell mondani, hogy nagyon durva módszerekkel. Tanulja voltam egyszer egy ilyen jelenetnek, hogy ilyen két év körüli kisfiú nem akart valamit meginni. És az anyja odahívott két morán, tehát két ilyen ifjút, aki ebben a bizonyos elkülönített állapotban kéne legyen, de azért szoktak hazajárni, szóval nem olyan az elkülönítés, hogy nem is látják a családjukat.
A távozásra emeltek.
Igen, igen. És megkérte őket, hogy lássák el a baját. Na most ezek fogták és szíjjal elverték ezt a két éves kisgyereket. Hát persze a végén meginta, mert mi más tehetett volna. Szóval az embernek egyrészt borzalmasak a gondolat, hogy miért vennek meg egy ilyen kis gyereket. Ugyanakkor nyilvánvaló volt, hogy nő nem üthette meg, tehát az anyja nem náspár volta el, csak férfi tehette meg, ami fontos apróság volt, és ilyen módon igyekeznek ránevelni egyfajta ilyen férfias viselkedésre, aminek része az, hogy a kötelezettségnek eleget kell tenni, de bátorság is kell hozzá. És ezek a gyerekek 11 éves korukban kimennek egy-egy állattal már, van egy kis bot a kezükbe, azzal döpödik, próbálják terelgetni az állatokat, és van kis híjuk és nyíluk, és úgy gondolják, hogy azzal meg is fogják tudni védeni, ami hát azért ezek általában a manyagtájuk közelében vannak, tehát lakóterületeik közelében vannak, de akkor is fölmer lépni. Tehát volt olyan eset, hogy megálltunk az út mentén, ez 88-ban volt, amikor autókkal mentünk, földön sokkal voltam, ott sokan. És megálltunk, és le akartam fényképezni őket. Na most azt nem engedik a mászájuk, hogy csak így fényképezzék őket. Annak ára van. Egyébként a szarvas marha drágább, mint az ember az ilyen követelőzésben. De az alapelv az, hogy nem engedik magukat fényképezni. És ott egy ilyen kisfiú néhány szarvas marhában ott volt, és hát jött nekem a kis botjával, hogy gondolom én azt, hogy én most lefényképezem az ő szarvas marháit. És hát ez egy olyan mulatságos jelenet volt, és hát erre az ember azt mondta, hogy jó, hát nem fényképezem le, hát annyira fontos nekem azt lefényképezni, mert hadd legyen boldog ez a gyerek, hogy most kiállt valamiért, és eleget tettek neki. úgyhogy hát ezzel nevelik őket erre az életmódra, és amikor elérik azt a 14-15 éves kort, amikor már elég erősek, akkor kezdődik ez az elkülönült életszakasz, és akkor ők azok, akik védik az egész társadalmat. És aztán, amikor meg már elérték ennek a végét, mint a visszavonuló futballista, ők is megházasodhatnak.
Mm-hmm. Még egy kérdésem lenne. Én Ladogban jártam, ott láttam, hogy tehát egy ilyen kis világvégi kisfogban a gazdagság irigysége. Tehát ott is, amikor megmondtam, hogy a bakancsom annyira kerül, mint nálunk egy gyengébb ló, akkor úgy láttam a szemében azt a szomorúságot, hogy úristen, ezek milyen jól jönnek.
Ez így van.
És én úgy látom, hogy úgy érzékelem, hogy tehát ezeknek a népeknek ez megkeseríti az életét. Tehát eddig ők boldogan éltek, azt hitték, hogy jól élnek, boldogan élnek, és meglátták, hogy micsoda gazdagság is létezik, és hogy micsoda jó mód létezik, és hogy nekik ez nem adott ott meg. És ettől ők szerintem szomorúak lesznek,
ez nem? Egészen biztos, hogy azért nem tesz jót az embernek, ha ezen jártatja a fejét, de azért azt ne gondoljuk, hogy korábban nem voltak vagyoni különbségeik, és ne lett volna irigység. Szóval azért ezek az érzelmek megvannak a világon minden népnél. Hol erősebb, hol gyengébb az ilyen javak után való sóvárgás, mert vannak ilyen kezdetlegesebb kultúrák is, amiben beépítették ezt a sóvárgást is. De ez biztos, hogy azért ez szerintem nekünk okoz elsősorban egyébként fejtörést, hogy hogyan is viselkedhetünk ezekben a helyzetekben.
De hogy egyáltalán nálunk ez látható, hogy kimutatható-e, hogy az életük ettől esetleg rosszabb lett, vagy később, vagy mennyiben változik. Tehát volt egy régi életük, ami talán egy kicsit szabad volt ezekkel a úgymond barbár kötöttségekkel, vagy most átteszik ezt a civilizált életet, ami nem biztos, hogy annyira jó.
De vágynak rá, ennek
következtében
átveszik, mert ugyanakkor a lehetőség fölmerült, hogy élhetnénk így is. De pont ugyanolyan emberek tűnik, hogy mire. Tehát teljesen természetes, hogy vannak ilyen reakciók, hogy igenis szeretném ezt vagy azt megszerezni. Ugyanakkor, mint hogy azért ezekben a társadalmakban sokkal több a fiatal ember, ezért azt kell mondjam, hogy a felszínen azért nagyon vidám társadalmaknak tűnnek. A fiatalság ezzel is együtt jár, hogy az ember egy kicsit könnyebben nevet, és könnyen teszi túl magát dolgokon mondván, hogy hát megesett még az is, hogy én is szert teszek rá. De ez egy nagyon valós gond. Én egyébként rendkívüli tisztelettel szemléltem minden olyan embert, akivel nekem dolgom volt Afrikában, hogy tulajdonképpen abból a nagyon kevésből, amilyen van, milyen sokat ad nekem. Mert hogy mindegyik nagyon sokat adott azzal, hogy idejét rám fordította, amilyen volt, abból igyekezett a legjobbat odaadni. Szóval ez valami hihetetlen érzés, meg segítik az embert. És ezek nem megfizethető dolgok, sőt, van, amit nem is szabad megfizetni. Tehát abban a faluban, ahol laktam, ott én például nem fizethettem azért, hogy én ott lakom. Pedig minden nap kaptam ennivalót. Főztek, és akkor én is kaptam belőle. És hát ez egy olyan helyzet, hogy az embernek ezt valahogy meg kell tudni oldani. És hát az én tolmácsom, egy barátom, édesanyja volt, aki főzött rám, úgyhogy erre a megoldás az volt, hogy én minden hónapban adtam neki egy olyan összeget, ami ott megfelelt egy tanítói fizetésnek. Azzal, hogy legyen ott a csokoládét a gyerekeknek. Nem azért, hogy nekem enni ad. De hát így nem evett a gyereknek, hogy csokoládét vegyen. Soha nem vettek csokoládét a gyereknek, erre nem volt példa. De nem evett hirtelen a gyereknek, és így elfogadhatta. Nagyon sok helyen inkább az a szituáció zavaró, hogy jönnek és kéregetnek az embertől, főleg, hogyha ilyen futóturista, akkor jönnek a gyerekek rajokba, sőt, asszonyok is, ezt azt amaszt adjon nekik az ember. A nyomorúság mellett teljesen érthető, viszont az meg egy annyira kellemetlen szituáció, hogy rohammal jönnek az emberrel. Egyébként ezt a szomszédos Csancseszku Romániájában is megélhette valaki, aki arra járt, hogy jöttek és rágógumiért és mindenért. Hát szóval itt a csúcs az volt, amikor jött egy gyerek és mondta, hogy give me money, give me a pen, give me anything. Szóval ez a tényleg, hogy mit adok, csak adjak. Szóval ez a dolognak az az, hogy nem mondom, akikkel az ember egy húzamosabb ideig együtt volt. Szóval a faluban, ahol éltem, ott ilyen nem volt. Szóval oda nem jöttek hozzám kéregetni az emberek. Volt viszont olyan formája annak, hogy mégis hozzájárulhattam dolgokhoz. Például aki onnan egyetemre járt, annak az édesanyja mind megkeresett engem, azért tudom, hogy négyen jártak egyetemre a faluban abban az időben. Hogy járuljak hozzá a tanítatási költségekhez. Mert ez a szokás, hogy ha eljut egy gyerek odáig, hogy egyetemre jár, akkor a kedves mama azokhoz elmegy, aki elég tehetősnek számít a faluban, hogy valami kicsivel segítse a gyereket, tárgyalom egyetemre járni. Természetesen mindig adtam, és ezért cserében mindig kaptam egy vasárnapi ebéd meghívást. Tehát nem arról volt szó, hogy csak úgy kéregetjük. Szóval nyújtunk is érte valamit. Úgyhogy hát ezek ilyen érdekes esetek voltak, amikor az ember ezt a szokásos puliszkát megette utána.
Hát sajnos elment az időm, és hát nem szívesen, de minden beszélgetésnek egyszer vége kell, hogy szakadjon. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy eljött hozzánk, remélem, hogy mi jól éreztük magunkat, és azt hiszem sok olyat tudtunk meg, amit nem, hiszen ott járt, ott volt, együtt ért velük. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hát én is nagyon jól éreztem magam. És